képtelenek elérni az Istenség legfelsőbb személyiségét.
Képtelenek elérni az Istenség legfelsőbb személyiségét.
Mert az anyagi nevek és formák,
mert az anyagi nevek és formák
nem érvényesek az Úrra,
nem érvényesek az Úrra,
aki teljesen lelki,
aki teljesen lelki,
s túl van a durva és finom formák felfogásán,
és túl van a durva és finom formák felfogásán.
A személytelen Brahman szintén formáinak az egyike.
A személytelen Brahman szintén formáinak egyike.
Kegyesen védelmezzen bennünket.
Kegyesen védelmezzen bennünket.
Ha ő is úgy akarja.
Ha ő is úgy akarja.
Srila Prabhupád egy nagyon rövid magyarázatot fűzött ehhez. Ez a vers a személytelen Brahmanról beszél, ami nem más, mint az Úr ragyogása. Olvasok még három verset. Yasmin idam yatas chedam tishtan apyeti jayate mrimayesh ivam ricsártis tasmaite brahmane namaha. Ahhoz hasonlóan, ahogyan a tisztán földből készült agyagedények elkészülését után a földön léteznek, majd újra a földé válnak, amikor összetörnek, kozmikus megnyilvánulás oka a legfelsőbb Brahman, a legfelsőbb Brahmanban létezik, és ugyanebben a legfelsőbb Brahmanban sem is ül meg. A legfelsőbb Úr a Brahmanoka, ezért neki ajánljuk tiszteleteljes hódolatunkat. Magyarázat. A legfelsőbb Úr a kozmikus megnyilvánulás oka, ő tartja fent azt a teremtés után, és ő lesz a tárháza mindennek a megsemmisülés követően. 23-as vers. Jannas prishanti navidur manobut hindriyasava antarbahischa vitatam vyomavattan natosmyaham. A legfelsőbb Brahman az Istenség legfelsőbb személyiségéből árad ki, és kiterjed akár az ég. Noha semmilyen anyagi dolog nem lehet rá hatással, belül és kívül egyaránt létezik. Az elme, az értelem, az érzékek és az életerő azonban mégsem képes sem kapcsolatba kerülni vele, sem megismerni őt. Tiszteleteljes hódolatomat ajánlom neki. 24. vers. Dehendriya prana manodiyomi yadasma vidmá pracharanti kalmasu naivanyadálóham ivápratattan Tánés utat drasra padésa méti. Ahogyan a vas éget, amikor a tűzben tartja felizítják, úgy a test, az érzékek, az életerő, az elme és az értelem, annak ellenére, hogy csupán anyaghalmazok, működni tudnak, ha az Istenség legfelsőbb személyisége egy parányi tudattal hatja át őket. Ahogyan a vas sem éget, ha nem izítja fel a tűz, úgy a test érzékei sem képesek cselekedni a legfelsőbb Brahman kegye nélkül. Magyarázat. Az izzóvas éget, ám az eredeti tüzet nem képes megégetni. Ugyanúgy a Brahman parányi részecskének tudata is teljes mértékben a legfelsőbb Brahman hatalmától függ. Bhagavad Gita-ban az Úr azt mondja, Mattas, mit írgiánam a póhanam csak. A feltételekhez kötött lélek tőlem kapja az emlékezetet, a tudást és a felejtést. A cselekvő képességet a legfelsőbb Úr adja, és amikor visszavonja ezt a képességet, feltételekhez kötött léleknek nincs többé nincs energiája, amellyel a különféle érzékeken keresztül cselekedhetne. A testhez az öt tudás szerző érzék, az öt cselekvő érzék és az elme is hozzátartozik, de ezek valójában csupán anyaghalmazok. Az agy például puszta anyag, de ha az Istenség legfelsőbb személyiségének energiája hatja át, működőképessé válik, ahogyan a vas is éget, ha a tűz hatására izzani kezd. Az agy működik, amikor ébren vagyunk, sőt, még akkor is, ha álmodunk, amikor azonban mélyen alszunk, vagy öntudatlan állapotban vagyunk, az agy tétlen. Mivel csupán egy darab kanyag, nincs független képessége a cselekvése. Csak is akkor működik, ha az Istenség legfelsőbb személyisége, Brahman, vagyis Parabrahman kegyesen a hatása alá vonja. Így érthetjük meg, hogyan van jelen mindenhol a legfelsőbb Brahman Krishna, ahogyan a napbolygón élő napistennek köszönhetően a napfény is jelen van mindenhol. A legfelsőbb urat Hrishikeshának hívják, ő az érzékek egyedüli irányítója. Ha az érzékeinket nem hatalmazza fel az ő energiája, akkor nem képesek működni. Ő tehát az egyetlen látó, az egyetlen cselekvő, az egyetlen halom és az egyetlen aktív elv, vagy a legfelsőbb irányító. Ezek a versek beszélnek a Brahmanról, és beszélnek arról, hogy igazából Krishna az egyedüli cselekvő, és mi csak akkor tudunk cselekedni, ha ő kegyesen engedélyt ad, felhatalmazást ad nekünk a cselekvésre. Erről a két dologról szeretnék beszélni. Először egy pár percben, hogy ilyen sokszor halljuk Srila Prabhupát könyveibe, hallunk a Brahmanról. És sokszor ez nem annyira, ugye nem olyan könnyű megérteni, mi ez a Brahman, Brahman, Paramatma, Bhagavan. És ugye Brahman az a legfelsőbb úrnak a sugárzása, a legfelsőbb úrnak a tulajdonságai kiáradnak az egész teremtésben, mindenhol jelen vannak. És nekünk meg kell tanulnunk észrevenni ezt, mert mi csak látjuk az anyagi formákat. Ugye itt van például ez a Vyászaszán. Ez egy olyan szék, amit ugye szoktunk Bhágavatam előadást tartani, ami lehet ülni az előadónak, és ami fenntartja őt, rendelkezik ezzel a fenntartó potenciával, ez a Vyászaszán. De hogyha próbáljuk kivonni az anyagi tulajdonságokat belőle, akkor meg tudjuk legalább valamennyire érteni, hogy mi a Brahma. Milyen anyagi tulajdonságai vannak ennek a Vyászaszánnak? Van a színe. Jó, vonjuk ki belőle a színét. Mi van még?
Formája.
Van egy formája, ugye, hogy néz ki. Akkor ebből ki kell vonni a formát. Jó, mi van még?
Van egy keménységű.
Igen, van egy fogás, igen, van egy tapintása.
Illata
is van. Igen, igen, igen. Van még... Van még egy, mondjuk valamiből készült, ugye? Tehát, hogy van valami anyag, amiből készült. És hogyha mindezeket a tulajdonságokat kivonjuk belőle, ami marad, az a Brahman. Tehát, hogy ez a fenntartó potenciál. Tehát, hogy maga a Vyászaszánnak van egy, ugye mondjuk Újvrajadánban is van egy Vyászaszán. Az lehet, hogy nem ilyen a mérete, hanem lehet, hogy más a mérete, más színe van, lehet, hogy kicsit más a formája, de még mindig Vyászaszán, mert ugye arra szokott ülni az előadó, és mi egyben, ha ránézzük, akkor tudjuk, hogy ez egy Vyászaszán, pedig teljesen lehet, hogy más néz ki, más színe van, más formája van, más mérete van, de még mindig valami, ami nem változik el, és ez az elve a Vyászaszánnak, és ez igazából a Brahman. És ez ott van mindenben, egy ajtóba, egy falba, egy, nem tudom, egy játékautóba, bármiben ott van az a tulajdonság, amit az anyagi elemek befednek. És amikor próbálunk így látni anyagi dolgokat, hogy ez a legfelsőbb úr tulajdonsága, mert bármi működik, az a legfelsőbb úr kegyéből működik. Itt ez a 24. vers magyarázata beszél arról, hogy mi akkor tudunk cselekedni, hogyha a legfelsőbb úr felhatalmaz bennünket a cselekvésre. Van a Bhagavad Gita-ban egy vers, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan ismertek. Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvasa ahankara vimuthatma kartaham iti manyate. A megtestesült lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőrejé végzi azokat. És a kötőrök mögött pedig ott áll az Istenség legfelsőbb személyisége. Tehát, hogy mi bármit, amit csinálunk, azt Krishna kegyéből tudjuk csinálni. Itt ez a vers mondja, hogy az érzékek nem képesek cselekedni. Hogy én felemelem a kezem, az azért tudom felemelni, mert a legfelsőbb úr megengedte, hogy felemeljem. Nincs független hatalmam. És hogyha valamikor nem kapok engedélyt rá, például van egy izületi gyulladás, akkor hiába szeretném felemelni a kezem, akkor nem tudom felemelni, mert van egy, ugye van egy, nem kaptam engedélyt rá. És ennek tudatába kell lennünk, mert ha nem vagyunk tudatában ennek, akkor azt úgy hívják, hogy illúzió. Hogy mi azt gondoljuk, hogy én cselekszek, mert én, nekem megvannak a képességeim, megvannak a tulajdonságaim, és én csinálom. De itt mondja ez a vers, hogy az izzóvas éget, de az eredeti tüzet nem képes megégetni, és hogyha ezt az izzóvasat a tűz energiája nem hagyja át, egy hideg vas nem képes semmit megégetni. Csak akkor, hogyha ez az eredeti tűz áthatja ezt a vasat. Ugyanígy a mi érzékeink, a mi elménk, az intelligenciánk akkor képes működni, hogyha a legfelsőbb kegye áthatja. És lehet, hogy valakit másképpen hatalmaz fel a cselekvése, ugye másképpen tudunk mi például futni, vagy egy olimpiai bajnokfutó másképpen tud futni. Mindenkinek a futás képességét a legfelsőbb személy adja. De valakinek kisebb mértékben, valakinek nagyobb mértékben, nagyobb mértékkel hatalmazta fel. De bárki képes bármit csinálni, a legfelsőbb úr hatalmazta fel a cselekvésre. És hogyha ezt elfelejtjük, akkor ez az illúzió. Amikor Yudhisthira Maharajot kérdezte a jaksa az erdőbe, amikor 100 kérdést feltett neki, akkor kérdezett tőle egy dolgot, hogy mit jelent a büszkeség? És mondta Yudhisthira Maharaj, büszkeség azt jelenti, amikor valaki elfeledkezik a felette álló hatalomról, a félistenekről és az istenségek felsőbb személyiségéről, hogy ő hatalmaz fel mindenki cselekvése. Ugye ezt jelenti büszkeség, hogy én azt gondolom, hogy én megcsinálok valamit függetlenül. Ezt jelenti büszkeség. És amikor ott van ez a büszkeség, akkor sajnos szenvednünk kell, mert időnként tapasztaljuk, hogy valamit akarunk csinálni, és nem úgy van. És miért nem úgy van, mikor én vagyok a cselekvő? Mindenkivel történt már, hogy valami nem úgy volt, ahogy ő akarta. Velem már történt. Valaki bólogat, valaki nem biztos benne, hogy volt olyan helyzetben. Tehát ezek mind lehetőségek arra, hogy átgondoljuk, hogy nem mi vagyunk a cselekvő, nem mi vagyunk az irányító. És hogyha ezt megfelelően át tudjuk gondolni, akkor tudunk alázatosak lenni, hogy igen, valami nem úgy történt, ahogy én akarom. Miért? Mert volt egy másik akarat, volt egy másik vágy is emögött. És ezzel nekünk tisztában kell lennünk, mert igazából ez a hamis ego, ami arra késztet bennünket, hogy szenvedjünk itt az anyagi világban. Ugye, mert az, a lélek az teljesen transzcendentális. A lélek az nem tapasztal szenvedést, mert egy teljesen másik szubstancia. Az anyagi test az pedig halott anyagi elemekből áll. Az anyagi elemek nem képesek a szenvedésre. Ami miatt mi szenvedünk, az a hamis ego. Hogy mi azonosítjuk magunkat ezzel az anyagi testtel, és azt gondoljuk, hogy úgy kéne lenni a dolgoknak, ahogy azt mi akarjuk. És amikor valami nem úgy van, ahogy mi akarjuk, akkor szenvedünk. És ez a hamis ego miatt van, és amikor vagyunk egy ilyen helyzetben, akkor lehetőségünk van arra, hogy újra átgondoljuk ezt. Hogy újra átgondoljuk, jó, valami nem úgy van, ahogy én akarom, akkor mit akar a legfelsőbb úr? Mert ő hatalmazza fel az élőlény cselekvésre. Minden anyagi dolog, ami körbevesz bennünket, tőle kapja a tulajdonságát. Ő van benne, és vagy kisebb mértékben, vagy nagyobb mértékben hagyja át. Például minden autót áthat a legfelsőbb úrnak az a potenciája, hogy egyik helyről a másik helyre tud szállítani embereket, vagy tárgyakat, dolgokat. De más potenciával van felhatalmazva mondjuk egy Porsche és egy Trabant. Mind a kettőben benne van ez a potencia, de ugyanolyan mértékben. Ugye Trabantban egy kisebb mértékű potencia van elrejtve, egy Porsche-ben egy nagyobb mértékű potencia van elrejtve, de a maga potencia ugyanaz, csak vagy kisebb vagy nagyobb mértékben hagyja át a legfelsőbb úrnak ez az energiája. És amikor ránézünk a két autóra, akkor tudunk különbséget tenni, hogy a kettő között van különbség egy szempontból, egy másik szempontból ugyanaz a potencia hagyja át. De a kérdés nem az, hogy tudunk-e különbséget látni, hanem látjuk-e mögött az Istenség legfelsőbb személyiségét. Vagy a Trabant mögött, vagy a Porsche mögött. Mert hogyha tudjuk látni, akkor tudunk Krisna tudatosak lenni akkor is, amikor látjuk a körülöttünk lévő anyagi világot, hogyha pedig nem tudunk Krisna tudatosak lenni, akkor illúzióban vagyunk független attól, hogy egy Trabantba ültünk be, vagy egy Porsche-be, mert mind a kettő, hogyha elfelejtjük a legfelsőbb urat, akkor illúziót eredményez. És ezek a versek arról szólnak, hogy tudjuk látni az Istenség legfelsőbb személyiségét az anyagi energia mögött, és tudjuk becsülni az ő cselekvő képességét. Ugye Prabhupád itt írja, hogy a legfelsőbb urat Hrisikésának hívják, ő az érzékek egyedüli irányítója. Tehát, hogy nekünk is van egy irányító potenciánk, de az, a mi irányító potenciánk alá van rendelve a legfelsőbb úr irányító potenciájának. És amikor ennek tudatában vagyunk, akkor bármikor, amikor szeretnénk csinálni valamit, akkor kérünk felhatalmazást. Mert a felhatalmazás nélkül mi nem tudunk cselekedni. Bár valaki most ugye maratonban próbál könyvet osztani, vagy mindenkinek van valamilyen egyéni szolgálat, próbálja ezt az egyéni szolgálatát végezni, vagy valaki a családban van kötelessége férje felé, felesége felé, gyerekei felé, stb. Akkor bármit csinálunk, akkor emlékezünk el a legfelsőbb úrra, hogy kapjunk képességet hozzá. Hogy szükségem van arra, erre a felhatalmazásra. Mert hogyha nem kapjuk ezt a felhatalmazást, akkor nem tudunk megfelelően cselekedni. És ez a vers az arról szól, hogy ne felejtsük el, hogy mi csak felhatalmazással vagyunk képesek cselekedni, és kérjük ezt a felhatalmazást, és utána a cselekedetünk eredményét pedig ajánljuk fel a legfelsőbb személynek. És hogyha így teszünk, akkor ahogy Csitraketu király, ugye ennek a fejezetnek a címe, a Csitraketu király találkozik a legfelsőbb úrral. Hogyha mi ebben a tudatban vagyunk, akkor mi is tudunk találkozni a legfelsőbb úrral, mert a legfelsőbb úr most is itt van. A Brahman formájában áthat mindent, amit csak látunk. Mindenkinek a szívében ott van, mint Paramatma felsőleg. És nagyon szerencsések vagyunk itt az Oltalanitán Dajánita Vizsai Góranga személyes Bhagaván formájukban. Tehát, hogy a legfelsőbb úr körülvesz bennünket, mindenhol jelen van, de hogyha ebbe a tudatba cselekszünk, akkor tudjuk tapasztalni az ő jelenlétét. Köszönöm szépen a mindenkinek a figyelmét. Van még egy perc, hogy van kérdése. Igen?
Ember abszolút szépen nincsen szenvedés, mert ugye a lélek ugye lehetne, és az anyagítás pedig hallott, és nem érdekel. De hogy amikor a karmára olvasunk, akkor azt olvasunk, hogy a bűnös tetteknek a visszaadás a szenvedés. És például én érzem is nagyon szó, hogy van szenvedés, tehát ezt hogy kell megérteni.
Úgyhogy a hamis egónk lehetővé teszi számunkra, hogy tudjunk szenvedni. Tehát, hogy a lélek, lelket és az anyagot összeköti a hamis egónak a csomója. A Simon Bhagavat a első énekének a legelején beszél arról, hogy ezt a csomót hogy lehet kioldani, és mi igazából emiatt a hamis egó miatt tapasztaljuk ezt a szenvedést. Az Avanti Brahman a történetében, ez a 11. énekben van leírva, Avanti Brahman elemzi azt, hogy mit mondanak a szenvedés forrásainak. És így sorolja, hogy Vannak, akik azt gondolják, hogy a test a szenvedés forrása. Vannak, akik azt gondolják, hogy a csillagoknak az állása a szenvedés formája. Vannak, akik azt gondolják, hogy más élőlények az okai az én szenvedésemnek. Vannak, akik azt mondják, hogy az idő az oka a szenvedésnek. Vannak, akik azt mondják, hogy az irányító félistenek, akik irányítják az érzékeket, ők a szenvedésnek a forrása. De Avanti Brahman arra a konklúzióra jött, hogy igazából nincs más ellenségünk, mint a megzabolázatlan elme. És a megzabolázatlan elmét pedig a hamis ego készteti a cselekvésre, ami arra készít bennünket, hogy azonosítjuk magunkat ezzel az anyagi testtel. Mert emiatt az azonosítás miatt, a hamis azonosítás miatt tapasztaljuk ezt a fájdalmat. Tapasztaljuk a fájdalmat, nem miatt. Emiatt, hogy azt gondoljuk, hogy én ez a test vagyok, azt gondoljuk, hogy én irányító vagyok, élvező vagyok, úgy kellene lenni a dolgoknak, ahogy én szeretném, emiatt tapasztaljuk. Tehát, hogy ez a hamis ego csomójának a kioldása, erről szól a lelki élet, hogy lépésről lépésre, akkor elvágjuk ezt a kapcsolatot. És mondja az első ének, második fejezetének 15. verse, hogy szanszkritot nem tudom, lehet, hogy nem jut eszembe, hogy a Istenség legfelsőbb személyiségére való emlékezés átvágja ezt a hamis egónak a csomóját, és akkor valaki tudja látni a valóságot. És akkor mi igazából ezt gyakoroljuk, énekeljük a legfelsőbb Úr Szent nevét, hallunk róla a Srimad Bhágavatamból, és próbáljuk a nap folyamán, hogy ez a Brahmanra való emlékezés, ez arról szól, hogy bárhová megyünk, akkor tudjuk látni a legfelsőbb szemét, és amikor emlékezünk rá, akkor ez a hamis egónak a csomója ezt kezd kisebb lenni, vagy kezd engedni, kezd lazulni ez a csomó. Tehát, hogy, és amikor ez a csomó ez kioldódik, akkor nincs többé szenvedés, mert a lélek transzcendentális, a kocsi, vagy a test, az pedig halott anyag. Ugye, hogyha oda megyünk egy autóhoz, és belerúgunk a kerekébe, az autónak nem fáj. Hogyha ül benne egy sofőr, akkor nekik se kell, hogy fájjon. De hogyha az a sofőr nagyon ragaszkodik az autójához, akkor ki fog szállni, és lehet, hogy panaszkodni fog, és lehet, hogy fog valamit csinálni. De maga a sofőr nem tapasztal fájdalmat, az autó az egy halott anyag. De amikor a sofőr ragaszkodik ahhoz, hogy ez az ő autója, ez az övé, akkor fog tapasztalni fájdalmat. Volt egy példa, de ezt azt hiszem már mondtam, hogy a Balatonnál volt egy pár éve egy vihar, egy kocsira rádőlt egy fa, a tulajdonos szeme láttára, és ott szívinfarktus kapott a tulajdonos, és meghalt. Vele nem történt semmi, de mivel volt egy olyan ragaszkodás az autóhoz, hogy akkor ott a helyszínen belehalt abba, hogy ripityára tört az autó. És nekünk is ez a helyzetünk, hogy ez a test, ez az autó, és valami történik vele, akkor szenvedést tapasztalunk, azért, mert van egy erős ragaszkodásunk. Úgyhogy nem tudom, hogy ez elégedetté tett. Utána lehet, mert kell menni a baktáknak könyvet osztani. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Grant Rácsimat Bárgoltam ki. Jaj! Sila Prabhupád ki.
Jaj!
Jaj! Jaj! Jaj!
Jaj!
Jaj! Jaj! Jaj! Jaj! Jaj! Jaj! Jaj! Jaj!